A betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagybodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Medicína hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagybodó Szilárd. A tartalomból. A biztonságos szeretkezés fogalma alatt azokat az együttléteket értik, amelyek esetében a nemi betegségek terjedésének, illetve a nem kívánt terhesség bekövetkezésének az esélye minimális. Tehát többek között a saját és a partnerünk egészsége miatt is fontos a védekezés. Továbbá a be nem tervezett terhességek elkerülése apropóján is kiemelkedő szerepe van. Azonban, ha megfigyeljük Romániában a gyermekanyák számát, akkor listavezetőek vagyunk az Európai Unió, sőt, egy 2019-es adat szerint éppen Maros megye áll a legrosszabb helyen. Ebből az következik, hogy a szexuális védekezést sokan elhanyagolják, egyes esetekben nem is számolva a következményekkel. Témánk a szexuális biztonság. Kedves hallgatók, számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdéseikre, észrevételeikre, hozzászólásaikra. Ezeket feltehetik SMS-ben a 0740-274-165-ös telefonszámon. Ismételném, 0740-274-165. A Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában itt van velünk dr. Ifjabb Kis Szilárd Leo, nőgyógyász, akit szeretettel köszöntök a mikrofonok előtt. Doktor úr, jó estét kívánok!
Jó estét, köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat!
Doktor úr, kezdjük azzal, hogy milyen formái ismertek a szexuális védekezésnek, illetve melyek örvendenek a legnagyobb, vagy legalábbis nagyobb népszerűségnek napjainkban?
Hát kezdeném elsősorban a barriermódszerekkel, amik közül az óvszer a legismertebb védekezési módszer. Ezen kívül beszélhetünk hormonális fogamzásgátlásról, van hosszú távú fogamzásgátlás, amik bizonyos implantok vagy úgynevezett spirál felhelyezését feltételezik, illetve kiegészítő módszerekként, végleges módszerek, amikor gyakorlatilag véglegesen tesszük lehetetlenné terhesség elérését, ezek általában valamilyen műtéti beavatkozást feltételeznek. Vannak kiegészítő módszerek, amiket általában bizonyos fogamzásgátló módszerekkel együtt használunk, például a barrier módszerek esetén spermicid géllel lehet kiegészíteni a védekezést, ezzel növelve a hatékonyságot, illetve hát vannak a természetes fogamzásgátlási módszerek, ahol esetleg megemlékezhetjük a megszakított közösülést, vagy akár a naptármódszert, illetve hát a szoptatás periódus is egy természetes fogamzásgátlási módszerként említhető, mivel a szoptatás az fenntartja azt a hormonális státuszt, ami ellehetetleníti a terhességnek az elérését.
Doktor úr említette egy érdekes kifejezést, ez a spermicid gél, ez mit akar, mi ez a gyakorlatban?
Ez általában, tehát ez egy patikában megvásárolható gélszerű anyag, amit a hüvelybe kell behelyezni. Ezt önmagában nem indokolt használni, ezt általában kiegészítőként. Vannak bizonyos barriermódszerek, más, mint az óvszer, mint például az úgynevezett pessárium vagy diafragma. Ezeknek a használatakor indokolt használni ezt a spermicid gélt. Mit tesz gyakorlatilag ez a spermicid gél? Ez gyakorlatilag ellehetetleníti a spermiumoknak a mozgását, vagy egyszerűen meg is öli a spermiumokat, így gátolva azt, hogy a petesejt a spermiummal találkozzon, és megtörténjen a fertilizáció.
Ezen kívül számos módszer elhangzott, vegyük ezeket sorba. Gumiószer, azt hiszem nem túlzunk, amikor azt állítjuk, hogy ez a legelterjedtebb. Mitől tud megvédeni minket és a partnerünket az óvszer, valamint mennyire hatásos? Sok dobozon azt láthatjuk, illetve reklámokban is elhangzik, hogy 99%-os biztonság. Ez valóban így van, ez a valóság, vagy ez csak olyan mendemonda?
Igen, az nem mendemonda. nem csak az orvostudományban, de főleg az orvostudományban azt szoktuk mondani, hogy 100% nincs, nem létezik. Úgyhogy ez a módszer sem lehet 100%-osan biztos. Amikor felmérjük egy fogamzásgátló módszernek a hatékonyságát, akkor beszélünk az úgynevezett PER indexről, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy 100 nő esetén, aki egy évig használ egy bizonyos fogamzásgátló módszert, ebből a 100 nőből hány esik teherbe a fogamzásgátló módszer
ellenében.
Természetesen minél nagyobb ez a PER index, tehát minél több nő, annál kevésbé hatékony egy fogamzásgátló módszer. Azt már most kijelenteném, hogy ha nem védekezünk, akkor ez a PER index 85. Tehát azt jelenti, hogy ha nem védekezünk, akkor nagyjából 100-ból 85 nő fog teherbe esni. Tehát itt sincs 100%. A gumiofszer esetén ez az index, és itt kiemelném azt is, hogy a fogamzásgátló módszereknek az úgymond rangsorolása a PER index alapján az két támpont mellett történik. Az egyik az ideális használat, a másik pedig úgymond a nem ideális, tipikus használat. És jó szó erre a tipikus használat, mert sok esetben, vagy az esetek legnagyobb részében nem beszélhetünk ideális használatról. A gumiofszer esetén az ideális, vagy tökéletes használat esetén 100-ból, ha egy évig csak gumiofszerrel védekezik, akkor 100-ból körülbelül 2-3 nő fog teherbe esni a védekezés ellenére. És szerintem a realitáshoz közelebb áll a tipikus használat, ami úgymond a nem tökéletes használatot jelenti, de becsúszhatnak hibák. A gumiofszer esetén ez a nem ideális PER index az azt jelenti, hogy 100 nőből körülbelül 13 fog teherbe esni, hogy egy évig, hát nem ideális körülmények között, de használ gumiofszert. Mit jelent, hogy nem ideális körülmény? Nem minden közösüléskor használ gumiofszert, mert lehet, hogy nincs éppen kéznél. A használat közben történhetnek nem kívánt események, akár elszakadhat az óvszer, akár lesodródhat az óvszer, akár bendragadhat a hüvelyben is. Ebben az esetben nem ideális a védekezés, és természetesen a terhességnek a rizikója fennáll. Egy másik lehetőség, hogy gyári hiba, vagy nem megfelelő tárolása a gumiofszernek, hogyha például napfénynek kitett helyen volt tartva a gumiofszer nem megfelelő körülmények között, akkor a rezisztenciája természetesen károsodhat és elszakadhat használat közben. Tehát itt sokrétű a probléma, de teljes mértékben igaz az, és talán a 99% az egy jó szám, ennél talán rosszabb a hatékonysága a gumiofszernek is. És még egy dolgot elmondanék a gumiofszerrel kapcsolatosan, hogy ez az egyik olyan fogamzásgátló módszer, ami képes nemi betegségeket vagy nemi betegségek elől megvédeni a partnereket. Tehát mivel a gumiofszer a pénisznek legnagyobb részét takarja, ezért bizonyos nemi úton terjedő betegségek esetén egész jó védelmet biztosít. Természetesen itt sem beszéltünk 100%-ról.
Fogunk beszélni a műsor folyamán még a nemi betegségekről, de haladjunk a védekezések útján, hiszen egész biztosan kevesen tudnak róla, de létezik a gumiofszer női változata is, ami a pessarium nevet viseli. Ez micsoda, illetve ennek a tekintetében hol áll az a hatásfok, amiről az imént beszéltünk?
Tehát a pessarium az egy hát úgynevezett diafragma, és talán ez egy kicsit könnyebben érthető. Ez egy gyűrű, ami egy kupola található, egy flexibilis anyagból készül, és ez a kupola a gyűrűbe helyezkedik a mély száj köré, és ez a kupola gyakorlatilag mint egy gát, védőgátat képez, meg gátolja azt, hogy a spermiumok a nyakcsatornán keresztül a mély üregbe feljussanak. Ez önmagában csak a pessarium használat nem elégséges. Tehát pessarium használat mellé mindig javasolt a spermicid gél használata, és hogyha valaki egy ilyen pessariumot vesz, és elolvassa a használati utasítást, vagy akár benne lehet a csomagban a spermicid gél, mert a használat feltételezi azt, hogy a pessariumot előbb meg kell tölteni, ezt a kupolát, ezt meg kell tölteni spermicid géllel, és úgy kell felhelyezni. Nem mindegy az, hogy mikor helyezzük fel ezt a pessariumot. Ez is különböző pessariumok vannak, és általában a gyártó az meghatározza azt, hogy hogyan kell ezt használni, és mikor kell felhelyezni, de ugye nagy átlagban általában legalább 6 órával a nemi együttlét legalább 1 órával a nemi együttlét előtt fel kell helyezni a pessariumot, de nem több, mint 1 órával, hogyha több, mint 1 órája volt felhelyezve, akkor újra fel kell helyezni, és újra kell adagolni bele a spermicidgélt, és legalább 6 órát a nemi együttlét után, vagy az utolsó nemi együttlét után még fent kell hagyni a pessariumot, és csak ezután kell levenni, és nem több, mint 24 órát. Tehát azért ez a sok kritérium elég nehéz.
Elég sokat kell matekelni ahhoz,
hogy akkor most pont hogyan időzítsük a nemi együttlétet, és ezáltal tehát az esetek nagy részében nem kivitelezhető.
Mennyire nevezhető hatásosnak, illetve milyen hatásfoka van a pessariumnak együtt a már említett spermicid géllel?
Itt is természetesen beszélhetünk ideális használatról, illetve beszélhetünk nem ideális használatról, tipikus használatról. Ez a Pearl Index 6 és 12 között mozog a felhasználás sikerességének vagy tökéletességének a mentén. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 12 terhesség lehet egy évi pessarium használat után 100 nő esetén.
Vagyis kevésbé hatékony, mint a már emlegetett és beszélt óvszer. De doktor úr, létezik egy másik forma is, amit spirálnak neveznek, legalábbis a köznyelvben. Arra kérném, hogy beszéljen erről is, mi ez, hogyan működik, és nyilván ennek tekintetében is milyen hatékonyság áll fent.
A spirál az egy olyan idegen test, amit a mély üregbe helyezünk fel, ezt általában nőgyógyász helyezi fel, ezt otthon nem tudja a beteg saját magának felhelyezni, és különböző típusú spirálok léteznek, két fő típusa van, az egyik a hagyományos spirál, amilyen valamilyen fémötvözetet vagy fémötvözettel van bevonva, leggyakrabban réz ötvözettel, de ismertek ezüst, platina, arany ötvözetű spirálok. Ezek formája leggyakrabban T alakú, ez behelyezkedik ezeknek a T betűnek a két rövid vége, azzal gyakorlatilag megtámaszkodik a mély üregben, megátolva a kiesését, és ott a mély üregben ennek a fémötvözetnek egy olyan hatása érvényesül, ami egy ilyen gyulladást kelt a méhet bélelő nyálkahártyán, és ez ebben a gyulladásos közegben nem tud beágyazódni a megtermékenyített betegsejt ebbe a nyálkahártyába, ezért nem lesz terhesség. Egy másik hatás, ugyanez a hatásmechanizmus alapján, azt mondják, hogy az is gátolva van, hogy a petesejt a petesejtet megtermékenyítse a spermium.
Gyulladás hallatán megfordul a fejemben, mint laikus, az a kérdés, hogy mennyire egészséges ez, vagy milyen hosszú távú hatásai lehetnek a spirál használatának?
Habár mint orvos is azt mondanám, hogy a spirálnak, vagy a spirál az vulnerábilissá tesz valakit bármilyen felszálló fertőzésre, de a statisztikák azt mutatják, hogy spirál használat esetén nem gyakoribb a belső nemi szervek gyulladása vagy fertőződése. Úgyhogy ez a metódus, annak ellenére, hogy gyulladásról beszéltünk, az a gyulladás az általában egy steril gyulladás, ennek a fémötvözetnek az okán alakul ki, és nem befolyásolja azt, hogy esetleg valaki könnyebben elkapjon valamilyen fertőzést.
És hát vannak más módszerek is, amelyek ugye a nem kívánt terhességtől védik meg a hölgyeket, párokat. Ezek közül kiemelendő helyen van a fogamzásgátló tabletta. Ennek az esetében milyen hatásfokról beszélgethetünk? Kezdjük innen.
A fogamzásgátlók, vagy orális, tehát szájon keresztül bevett hormonális fogamzásgátlás pearlindexe valahol 0,3, illetve tipikus használat esetén 4 és 7 között van. Tehát, hogyha tökéletesen vesszük azokat a tablettákat, és nincs az, hogy elfelejtettük, illetve a napnak mindig ugyanabban az órájában vesszük be a tablettát, akkor nagyon magas a hatásfok. Viszont ez a 4 és 7 közötti pearlindex, ez azt is sugallja, hogy nagyon sokszor hiba csúszik ebbe a gyógyszeradagolásba. Elfelejtjük bevenni a tablettát, nem tudjuk, hogy mit csináljunk utána, és akkor így megtörténhet egy nem kívánt terhesség. Úgyhogy ez sem egy tökéletes módszer. Nem tudom, hogy a spirálnál említettem-e a hatékonyságot. A spirálnak sokkal nagyobb a hatékonysága, mivel hiányzik ez a különbség
az ideális és a
tipikus között, mert ha bent van a spirál, akkor az általában általában kifejti hatását, és magas biztonságot nyújt.
Tovább menve a fogamzás gátló tabletták esetén, azt tartják, hogy ez felborítja, vagy legalábbis felboríthatja a hormonháztartást. Ennek van valóság alapja, kell ettől tartani, és ha igen, mennyi használat után, mármint ezt időbe kifejtve, mert gondolom, egy-két esetnek nem lesz következménye, vagy talán mégis?
Hosszú távú következménye a fertilitásra nézve nincs. Tehát, hogyha abba hagyjuk a fogamzásgátló tabletta szedését, akkor olyan 30-90 nap között visszatér a normális menstruációs ciklus és a normális ovuláció. Ez mondjuk lehet, hogy nem mindenkire igaz, mert mondjuk nem mindenkinek működik tökéletesen a hormonális ciklusa, és nem mindenki ovulál tökéletesen. Tehát azoknál az egyéneknél, akiknél valamilyen egészségügyi ok miatt nem működik jól a petefészek funkció, akkor ott nem várható az, hogyha abba hagyják a fogamzásgátlást, akkor utána jól fog működni. De egészséges egyéneknél, hogyha abba hagyják a tablettát, akkor teljesen visszaáll minden a régi kerékvágásba. 30-90 napot azért kell várni, tehát egy hónap az a minimum, de 90 nap után, hogyha nem áll vissza minden a normálisba, akkor az kivizsgálást igényel.
Beszélhetünk különbségekről, akár hatásfokban, akár hormonháztartás szempontjából a huzamos ideig, vagy állandóan szedett fogamzásgátló tabletták és az egy éjszakás kaland, vagy egyszeri alkalommal bevett fogamzásgátló tabletta után?
Két különböző dolog. Úgymond hagyományos napi szinten szedendő fogamzásgátló tablettákat, azokat hosszú időn keresztül lehet szedni. Nincs szükség arra, hogy úgymond szüneteket tartsunk, mert ez is egy tévhit, hogy kötelezően szünetet kell tartani, 3 havonta, fél évente egy hónapot ki kell hagyni. Ez nem került bebizonyításra a tanulmányok alapján. A másik lehetőség, amit sürgősségi fogamzásgátlásként használhatunk, szintén hormontabletta formájában, az viszont nem alkalmas gyakori használatra. Tehát az kimondottan sürgősségi és kimondottan egyedi helyzetekre. Tehát nem ajánlom senkinek, hogy rendszeresen sürgősségi tablettával védekezzen.
Visszatérve a nem sürgősségi, vagy az állandó tablettákra, van olyan eset, amikor ezeknek nincs hatása? Gondolok például arra, hogyha előtte alkoholt, vagy valamilyen tudatmódosítószert fogyasztunk.
A tudatmódosító szereknek, főleg az alkoholra rákeresve, azt találtam, hogy nem bebizonyított az, hogy alkoholhasználat esetén csökkent a tablettaszedés, Hát azt írják, hogy az alkoholhasználat az a tudatállapotot módosítja, ezért a tabletta szedése, illetve rendszeres szedése az veszélybe kerülhet, de ezáltal lehet, hogy csökkenti a hatásfokát. De,
mondjuk ki arról van szó, hogy elfelejtjük bevenni egy kicsit bulisabb, kicsit több alkohollal járó estek közben ezt a tablettát.
Inkább ilyen formában. Vannak viszont olyan gyógyszerek, amik a fogamzásgátló tablettákban lévő hormonok metabolizálását, lebontását felgyorsíthatják. Ezek általában a májon keresztül bontódnak le ezek a hormonok, és vannak olyan gyógyszerek, amik felgyorsíthatják ezt az enzimaktivitást, amik ezeket lebontják. Ezt általában közölni kell a szakorvosra, hogyha én valamilyen gyógyszert szedek, és akár ebbe a kategóriába esik, akkor a szakorvos jelezheti, hogy akkor vigyázat, a szájon keresztüli hormonális fogamzásgátló módszer nem biztos, hogy hatékony lesz.
Közben kaptunk egy hallgatói SMS-t, amelyikben azt kérdik, hogy mi történik akkor, hogyha valaki szedi a fogamzásgátló tablettát, de közben nem él nemi életet. Ebben az esetben egyáltalán szükség van erre a tablettára?
A fogamzásgátló tablettáknak a szedését javasolhatjuk más célból is, nem csak fogamzásgátló célból. Tehát, hogyha ennek van valamilyen orvosi oka, egy betegség, egy endometriózis, egy krónikus kismedencei fájdalom, akkor a fogamzásgátló tabletta szedése az indokoltá válhat akkor is, hogyha valaki nem él nemi életet. Vagy akár nem élt soha nemi életet.
Térjünk rá azokra az idézőjeles módszerekre akkor, amelyet a köznyelv tart hatásosnak. Ilyen például a naptár módszer, amikor a menstruációs ciklust veszik egyesek alapul. Kezdjük rögtön azzal, hogy ez milyen hiba lehetőségeket hordoz magával, mert azt hiszem van itt bőven.
Igen, elég sok természetes módszer létezik. Beszélnék a naptármódszerről is, de a szerintem leggyakrabban alkalmazott természetes fogamzásgátlási módszer az a megszakított közösülés. És hát gondolni lehet arra, hogy ez egyáltalán nem biztonságos arra hagyatkozni, hogy megszakított közösüléssel elérhetjük azt, hogy nem maradjon valaki terhes. A megszakított közösüléssel annyit akartam elmondani, hogy a spermiumoknak az élettartama akár 7 nap is lehet a férfi húgycsőben. Ez azt jelenti, hogy ha mondjuk volt egy nemi együttlét, amikor használtunk óvszert 2 nappal ezelőtt, és most újra van egy nemi együttlét, megszakított közösülést alkalmazunk, mert éppen nincs kéznél óvszer. Úgymond sikeres is a megszakított közösülés, tehát sikerül időben kivenni a férfi nemi szervet a hüvelyből. Azok a spermiumok, amik már a 2 nappal ezelőtti nemi együttlétkor már jelenlettek, vagy megjelentek a férfi húgycsőben, azok viszont el tudnak jutni az aktuális nemi együttlét során a mély szájon keresztül fel a mély üregbe, még akkor is, hogy a mostani magömlés az nem a hüvelyben történt. Úgyhogy ez egy olyan rizikó, amivel szerintem senki nem számol, mert senki nem gondol bele, hogy akkor most 2 nappal ezelőtt volt egy együttlétem, és akkor most anélkül, hogy magömlésem lenne, valakit terve tudok ejteni.
Értünk van, rólunk szól.
A mi rádiónk.
Már is folytatjuk a medicinát, és a naptármódszernél hagytuk abba, amelyeknek talán az egyik buktatója az lehet, hogy sokszor, ahogy halljuk is, vannak hölgyek, akiknél még nem állt be, vagy egyáltalán nem állt be a menstruációs ciklus, azaz nem kiszámítható, hogy mikor fog bekövetkezni a havi vérzés. Ilyen esetben merjük használni a naptármódszert?
Hát, hogyha nincs egy rendszeres menstruációs ciklus, ami azt jelenti, hogy nagyjából ugyanarra az időközre jön a menstruáció, akkor egyáltalán nem, nem hagyatkozhatunk a naptármódszerre. Naptármódszernek mi a lényege? Ideális esetben egy ciklus 4 hetet jelent. A ciklust azt a menstruáció első napjától kezdve számoljuk, és addig számolunk, ameddig újra megjön a menstruáció. Ez általában 28 nap, tehát 4 hét. Ebben az ideális esetben, hogy ez tényleg 4 hét, akkor az ovuláció legnagyobb valószínűséggel pont a közepén a 14. nap történik. Ezért a naptármódszer arra alkalmas, hogyha valakinek tényleg rendszeres a ciklusa, mondjuk 28 napos, vagy 30 napos, vagy 26 napos, akkor kiszámíthatja azt, hogy körülbelül hol lehet félúton az ovuláció, és az a környékén vagy nincs szeretkezés, vagy valamilyen barriermódszert, akár gumiópszert használ a szeretkezés közben, ahhoz, hogy egy nem kívánt terhességet elkerüljön. És a buktató az valóban az, hogy egyrészt nem mindenkinek 28 napos a ciklusa, másrészt az ovulációt azt mindig csak visszamenőleg tudjuk kiszámolni. Mert az ovuláció előtti periódus az lehet variábilis. Az lehet rövidebb vagy hosszabb. Az ovuláció utáni periódus az általában mindig 14 nap. Úgyhogy ha nekünk 28 napos ciklusunk van, akkor az pont a 14. napra esik, de hogyha mondjuk 32 napos ciklusunk van, akkor ez 4 nappal később történik ez az ovuláció, és az a 4 nap már elég lehet arra, hogy azt gondoljuk, hogy én már ovuláltam, de közben még nem, és akkor közben jöhet egy terhesség.
Még egy gondolat erejéig maradjunk a menstruációnál, ugye itt elhangzott az, hogyha valakinek mondjuk 32 nap a ciklusa, azaz 4 nappal több, mint a normális, hogyha fogalmazhatok így. Ennek lehet valamilyen egészségügyi jelentősége? Vagy mi történik akkor, hogyha mondjuk akár több mint 2 hónapos ciklusokról beszélünk?
Ami már több mint 2 hónapos, az kivizsgálást igényel, tehát ott már valamilyen háttér problémára kell gondoljunk, de megtörténhet az, hogy például valakinek 5 hetes ciklusai vannak, ami 35 napot jelent. Tehát ez még normálisnak tekinthető azért. Itt igazából az a fontos, és akkor itt most már inkább a fertilitásról kezdünk beszélni, hogyha valakinek nagyon ritkán vannak ciklusai, akkor nagy a valószínűsége annak, hogy nincs ovuláció. És akkor itt egy infertilitási probléma léphet fel. Tehát nem tud teherbe esni. Hogyha valakinek 35 napos a ciklusa, például hosszabb, azt mondhatná, hogy ez nem normális, viszont hogyha ő minden ciklusban, vagy majdnem minden ciklusban ovulál, és ezt ki tudjuk mutatni hormonális vizsgálatokkal, akkor normálisnak kell tekintsük azt, hogy neki ez a normális ciklus tartama, időtartama.
Visszatérve a naptáros módszerhez, ehhez kapcsolódik az úgynevezett hőmérőzés. Ennek a bizonyos hőmérőzésnek mi az úgynevezett metodológiája?
A hőmérőzésnek, ha már metodológiáról beszélünk, akkor ez azt jelenteni, hogy minden nap ugyanazon a helyszínen, ugyanabban az órában megméri valaki a testhőmérsékletét. Az ovuláció előtt rögtön egy picikét esik az átlag testhőmérséklet, és az ovuláció után emelkedni kezd, körülbelül 0,2 Celsius fok emelkedést jelent, ami a ciklusnak a második felében megtartottan ennyivel magasabb marad. Ezzel a módszerrel tudjuk vizsgálni azt, hogy történt-e ovuláció vagy sem, mert hogyha megtörténik az ovuláció, peteérés, kiszabadult a petesejt a petefészekből, akkor ez a hőmérséklet emelkedés ez jelen lesz, és hogyha mérjük, akkor ki tudjuk mutatni. Viszont amikor már a magas hőmérsékleteket konstatáljuk, akkor az ovuláció igazából már megtörtént. Tehát ez önmagában nem elégséges ahhoz, hogy a petérést nyomon érjük, illetve meg tudjuk határozni azt, hogy akkor most ne legyen például nemi együttlét, mert ez retrográd fogjuk tudni, hogy na megvolt a petérés ezelőtt egy pár nappal, tehát ezelőtt egy pár nappal, hogyha volt nemi együttlét, akkor igazából én terhes maradhatok.
A műsor elején a gumiószer kapcsán elhangzott az, hogy a tudományban semmit nem mernek 100%-osan kimondani, ezért van a 99%. Akkor én erre úgy replikáznék, hogy az újságírásban pedig mindenre felrakjuk a miért kérdést, megragadnám erre az alkalmat. Miért van ez a 0,2 fokos testhőmérséklet növekedés ilyenkor?
A pontos hatásmechanizmusát nem tudom most elmondani, de lényegében arról van szó, hogy a ciklus második felében más, vagy úgymond a másik fajta, nem az ösztrogén típusú hormonok vannak túlsúlyban, hanem a progeszteron típusú hormonok. Ez annak köszönhető, hogy amikor a petesejt elhagyja a petefészket, megtörténik a peteérés, akkor a visszamaradott sejtek, azok elkezdik termelni ezt a progeszteron típusú hormont, ami gyakorlatilag felkészíti a szervezetet arra, hogy egy terhességet befogadjon. Ezeknek a hormonoknak a hatása emeli meg a testhőmérsékletet is azzal a kevéssel, amennyivel megemeli. Hogyha nem történik meg a terhesség, akkor ennek az úgynevezett sárga testnek, ami a petefészken marad, ahonnan eltávozott a petesejt, ennek a sárga testnek az időtartama ez véges, 14 nap után elhal, és amikor esni kezd ez a progeszteron szint, akkor megjelenik a menstruáció.
Doktor úr, mit tehetünk abban az esetben, ha például volt egy egyéjszakás kalandunk, mind férfi, mind női szempontból, és itt vegyük két forgatókönyvbe a történetet, kezdjük a, mondjam én, jobbik esettel, hogyha védekeztünk. Tehát megtörtént valamilyen megelőzés, valamilyen védekezés.
Ha volt védekezés, akkor nem feltétlenül gondolunk arra, hogy terhesség jelen lehet. Természetesen, ha majd késik a menstruáció, akkor terhességi teszt elvégzésre indokolt, de ha már használtunk egy fogamzásgátló módszert, akkor például nem fogunk sürgősségi fogamzásgátláshoz nyúlni, ez no sense. A terhességen kívül a másik probléma, ami egy ilyen egyéjszakás kalandnál közbejöhet, az a nem úton terjedő betegségek. Tehát, hogyha egy ismeretlen partnerrel egy éjszakás kalandunk volt, akkor szóba jöhet a nem úton terjedő betegség. Ha barriermódszert használtunk, tehát hogyha mondjuk gumiószert használtunk, akkor bizonyos része ezeknek a nemi betegségeknek azért kivédődik, úgymond. Tehát kisebb az esélye, hogy elkapjuk. Nem nulla, de jóval kisebb. És itt említeném a gonorrea, a klamidia fertőzést, a HPV fertőzést, ami a méhnyakrák kialakulásáért felelős. Ezek ellen azért elég jó hatásfokkal véd a gumiószer. Olyan betegségek ellen, akár ide sorolhatjuk a hívet is, olyan betegség ellen, mint például a szifilisz, nem biztos, hogy véd a gumiószer. Ez attól függően, hogy hol található az a szifiliszes lézió, ami nem feltétlenül azon a részén található a nemiszervnek, amit lefed a gumiószer. Hogyha nem ott található, akkor bőr a bőr, vagy nyálkártya-nyálkártya kontaktus esetén, a szifilisz az terjedhet gumiószer használat esetén is.
Pedig akkor a következő forgatókönyvet, hogy nem védekeztünk egy ilyen egyéjszakás kaland alkalmával.
Ha nem védekeztünk, akkor szóba jöhetnek akár nem úton terjedő betegségek is, illetve a sürgősségi fogamzásgátlást azt most már akkor nem ismételni, mert még egyszer, tehát hogyha főleg, hogyha ovulációs periódusban vagyunk, nem védekeztünk, akkor sürgősségi fogamzásgátlási módszert használhatunk. Ez lehet tabletta, vagy akár nőgyászt felkereshetünk. Tablettát általában 72 órán belül kell bevenni, de ez attól is függ, hogy milyen típusú tabletta, van, amit 5 nap elteltével is bevehető. Ezek a sürgősségi fogamzásgátló módszerek, ezek gyakorlatilag úgy érik el hatásukat, hogy késleltetik az ovulációt. Tehát ha még nem történt meg az ovuláció, vagy nem pont akkor történt meg, amikor a nemi együttlét volt, akkor, akkor tudjuk késleltetni, hogy ez megtörténjen, ezáltal a spermiumok, a hímivarsejtek elpusztulnak, és akkor, mikor már kiszabadul a petesejt a késleltetett ovuláció során, akkor már nem találkozhat viabilis hímivarsejttel. Tehát ez a hatásmechanizmus a sürgősségi módszereknek. A nem Newton terjedő betegségekről pedig annyit, hogy ha nem használtunk, akkor ezeknek a fertőződésnek az esélye nagy lehet, ezért, illetve az a hátulütője, főleg a klamidia és gonorrea fertőzéseknek, hogy nagyon nagy százalékban tünetmentesek. Tehát nem is fogjuk tudni, hogy mi esetleg elkaptunk egy nem Newton terjedő betegséget. Mi történik, hogyha mondjuk tünetmentes valaki? Akkor azt jelenti, hogy őt nem zavarja különösebben semmi. Ő majd egy következő alkalommal, amikor védekezés nélküli nem együttlét történik, akkor majd tovább tudja adni ezt másnak. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogyha ő tünetmentes, akkor gyakorlatilag nem fog orvoshoz fordulni, mert mivel forduljon, ezért valószínűleg kezelést sem fog kapni, ezért ez a fertőzés, ez hosszú távon jelen lehet az ő szervezetében. Főleg nők esetén, de nem csak, de klamídia és gonoré esetén kiemelném a nőket, ezek a fertőzések viszont nagyon komoly következményekkel járhatnak a fertilitásra nézve. Ezek a fertőző baktériumok felterjedhetnek a mély üregbe, onnan a kürtökbe, és roncsolják ezeket a mély kürtöket. Ez az a szerv, ami a petefészek felől a petesejtet a mély üreg fele irányítja. Hogyha ezek a kürtök károsodnak, akkor egyrészt elzárodhatnak teljesen, és hogyha teljesen elzárodnak, akkor az gyakorlatilag egy végleges fogamzásgátlási módszert jelent. Ugyanaz történik, mint hogyha elkötnénk ezt a kürtöt, a petesejt nem fog soha találkozni a hímivarsejttel, ezért ezek a betegek nem fognak tudni teherbe esni. Másik lehetőség az az, hogy nem záródik el teljesen ez a kürt, de annyira roncsolódik, hogy már nem képes megfelelő ütemben szállítani ezt a megtermékenyített petesejtet, mert a megtermékenyülés az valahol a kürtben, a kürtnek a külső, vagyis hogy a hasüreg fele néző szájadék a környékén történik, ott, ahol a petesejt éppen kiszabadult a petefészekből, tehát ott már meg is termékenyül, és utána a kürt kellene beszállítsa a mély üregbe, hogy ott beágyazódjon a ményálka átnyába, és a terhesség megmaradjon. Hogyha ez a transport nem történik meg megfelelően, akkor beágyazódhat a kürtben is. Ez a méhen kívüli terhesség. Tehát ezeknek a nem Newton terjedő betegségeknek, főleg klamidia és főleg gonorrea, ez lehet egy nagyon nagy kockázata. Nem tudjuk, hogy fertőzöttünk, mert akár legnagyobb részben, legnagyobb esetben tünetmentes, és utána infertilitási problémáink vannak, illetve akár milyen kívüli terhességünk. Úgyhogy ezeknek az elkerülése nagyon célszerű lenne. Viszont mivel nincsenek tünetek, akkor ezt szűrni kell. És akkor, hogyha valakinek óvszermentes nemi együttléte volt, akkor indokolt lehet ezekre a betegségekre szűrni.
Doktor úr, itt az iménti válaszában ismételten előkerült a sürgősségi fogamzásgátló tabletta. Van erre valamilyen recept, hogy meddig van ennek hatása? Mennyi időt tart az a sürgősség, hogy megtörtént a nemi együttlét, és mennyi ideje van a pár női tagjának bevenni ezt a tablettát?
Ez készítmény függő. Vannak olyan készítmények, amit 72 órán belül be kell venni. Ideálisabb, minél közelebb a nemi együttléthez bevenni a tablettát, mert késlelteti az ovulációt, hogyha én 3 napig várok, akkor 3 nap, az alatt a 3 nap alatt megtörténhet az ovuláció, és akkor azt már nem fogja tudni kivédeni ez a módszer. Tehát egy megtörtént ovulációt ebben a periódusban nem tud kivédeni. Azt viszont el lehet kerülni, hogyha időben beveszem a tablettát, hogy akkor az ovuláció késleltetve legyen, és akkor ne történjen meg a megtermékenyülés. Tehát van 72 órás tabletta, és van 5 napos tabletta. Tehát ez a maximum, ami létezik, tehát hogy 5 napon belül be lehet venni.
Közben még az iménti részhez, a menstruáció kapcsán kaptunk egy hallgatói üzenetet, hogy mit van abban az esetben, hogyha valakinek például csak 4 napig tart a menstruációja? Ennek mi az eredménye, vagy mi lehet az eredő okozója?
Hát a 4 napig tartó menstruáció az lehet akár teljesen normális. Tehát, hogyha ez a 4 napig tartó menstruáció ilyen volt kezdetektől fogva, akkor nem kellene azon gondolkozzunk, hogy itt valami probléma lenne. Főleg, tehát, hogyha rendszeresen jön, nagyjából 24 hétre, és csak 4 napot tart, ez nem feltétlenül probléma.
Doktor úr, még van egy olyan téma, amiről nem beszélgettünk a mai műsorban, ez pedig az abortusz. Az abortusz, amit a föld számos országában elkezdtek betiltani, nyilván most ennek a politikai mikéntjeibe nem kell belemenni. Orvosi szempontból viszont van olyan helyzet, amikor indokolt az abortusz, és ha igen, milyen esetekről beszélhetünk?
Vannak esetek, amikor indokolt lehet az abortusz. Két fő témakörben beszélhetünk erről. Az egyik anyai indok. Az anyukának van egy olyan betegsége, ami egy terhesség esetén súlyosbodhat és az életét veszélyeztetheti. Gondoltunk itt súlyos szívbetegségekről, súlyos epilepsziákról, ahol a mondjuk terhesség alatti gyógyszerezés is problémákba ütközik. Illetve a másik az a fetális okok miatt, tehát magzati okok miatt elvégzett abortuszok. Itt általában arról beszélhetünk, hogy a magzatnak valami olyan fejlődési rendellenessége van, ami az élettel összeegyeztetetlen, és akkor ezért a terhességet nem indokolt kihordani egy olyan magzat esetén, ahol tudjuk, hogy az élet az nem jöhet szóba.
Mit kockáztat az, aki abortuszon esik át? Milyen következményei lehetnek ennek a beavatkozásnak? Vagy beszélhetünk biztos következményekről?
Hát sajnos igen, illetve minden fogamzásgátló módszernek az a lényege, hogy egy ilyen beavatkozást elkerüljünk egy nem kívánt terhesség esetén. Tehát mindennek, vagy mindenek fölött nagyobb egy abortusznak a rizikója, mint bármilyen fogamzásgátló módszernek a rizikója. Ezért célszerű elkerülni egy nem kívánt terhességet, és nem abortusszal védekezni, mert sajnos ez egy bizonyos szociális rétegekben, ez egy bevett szokás a fogamzásgátlásra, hogy akkor, ha terepestem, akkor megyek abortuszra. Ennek sajnos következményei lehetnek. Ez egy invazív módszer, ami azt jelenti, hogy egy orvosi beavatkozás. A beavatkozás során történhetnek problémák, akár perforálható azokkal az eszközökkel, amivel megpróbáljuk eltávolítani a terhességet. Azokkal az eszközökkel átszúrhatjuk a méhfalat, vérzést okozva, belső vérzést okozva, akár sürgősségi műtétre kerülhet sor, akár mély eltávolításra lehet szükség. Beszélhetünk szeptikus szövődményekről, amikor a művi beavatkozás során akár mennyire is steril körülmények között végezzük, fertőzés esélye fennáll. Ezek a fertőzések súlyos kimenetelűek lehetnek, és akár halálra is végezhetnek. Természetesen ezek nagyon ritka esetek, de úgy szoktuk mondani, hogy ha van egy 0,001%, akkor annak a személynek, aki az a 0,01%, neki a 100% lesz. És azt soha nem tudhatjuk, hogy ki lesz az a 0,001%, akinek ez 100%-ot jelent, és akár az életébe kerülhet.
Kicsit könnyedebb téma a fogamzásgátló tabletták tekintetében. Erre kaptunk egy kérdést, hogy mi történhet az újszülöttel akkor, ha folyamatos gyógyszerhasználat után esett teherbe a nő, milyen káros hatások léphetnek itt életbe, érvénybe? Nyilván az újszülött a magzat tekintetében.
Nincs biztos malformációt, vagy betegséget okozó hatása ezeknek a gyógyszereknek. Tehát a fogamzásgátló használat alatt, ha valaki teherbe esik, nem válik indokoltá a terhességnek például az elvetése, azért, mert ő fogamzásgátló tablettát szedett. Tehát nem várjuk azt, hogy a magzat szenved, betegséget kap, rosszul fejlődik azért, mert valaki fogamzásgátló szedése alatt maradt teherben, mert mondjuk elfelejtette pont bevenni a tablettát.
Doktor úr, összegezzünk. Védekezés szempontjából mit ajánl, illetve mi legyen az első teendő egy védekezést mellőző szexuális aktus után?
Védekezés mellőző szexuális aktus után, ha megtörtént a nem kívánt esemény, és utána arra eszmélünk, hogy én akár terhes is maradhatnék, akkor még mindig jobb a sürgősségi fogamzásgátlás, mint várni és megnézni azt, hogy hát ha mégsem estem teherbe. Illetve főleg a fiatalok számára felkiáltója, hogy nem úton terjedő betegségek vannak. Előfordulásuk nagyon-nagyon alulbecsült, mivel és akkor itt beszélek most konkrétan Romániáról is, és az itteni helyzetről, hogy nincsen erre egy nemzeti protokoll, nincs erre egy biztosítóház által finanszírozott szűrőprogram. És akkor ezeket a betegségeket, ha nem szűrjük, akkor ezeket nem fogjuk felismerni, és azt gondoljuk, hogy nincsenek, közben nagyon is ott vannak, következményét sajnos látjuk, a méhen kívüli terhességek részét, az infertilitási problémák egy részét, ahol erre vezethető vissza, viszont magát a fertőzést azt nagyon nehéz elkapni, mert tünetmentes. Úgyhogy főleg fiataloknak szól az, hogy ha még abban a periódusban vannak az életükben, ahol váltogatják a partnereket, akkor azért ezeknek a szűrővizsgálatoknak, főleg klamidia és gonorrea tekintetében szűrővizsgálatra azért jelentkezni lehet egy nőgyásznál, akár évente.
Doktor úr, elérkeztünk a műsoridőnk végéhez. Köszönjük, hogy a ma esti medicina vendége volt.
Köszönöm szépen a meghívást.
Hölgyeim és uraim, ez volt már a medicina benne dr. Ifjabb Kisszilárd Leó nőgyógyász szakorvossal, akinek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, kedves hallgatóink, külön köszönet és tisztelet a figyelmükért. Lassan 21 óra, és át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzok. A medicina műsorvezetőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Viszont hallásra!